Köszöntök mindenkit, ez a K.O.K. a Business Flow 8 üzleti közösség podcast sorozata, amelyben azt mutatjuk be, hogy minden vállalkozónak, még a legsikeresebbnek is vannak K.O. és OK pillanatai. A mai vendégem Csereklei Zoltán, üzleti coach, mentor, média, marketing és kereskedelmi szakember, számos vállalkozást fejlesztett és vezetett sikerre, többek között a Femcafé és a pelenka.hu is az ő nevéhez fűződik. Amit tudok rólad, hogy te már gyerekkorodban is ilyen vállalkozó mentalitású gyerek voltál, már úgy észrevetted, hogy mit lehetne eladni, összeszedni, jobban csinálni.
Nagyon kreatívan gondolkodtam már kiskoromban is, ilyen 10 éves korom körül már észleltem azt, hogy talán kreatívabb vagyok, ki tudok találni dolgokat, meg tudok valósítani dolgokat, illetve azt éreztem, hogy igazából az életben bármit létre lehet hozni, bármit ki lehet találni, és pénzt lehet keresni a semmiből.
Ez hány évesen realizálódott benned?
Szerintem ilyen 10-12 éves koromban például már voltak ennek tanújelei. Horgáztam, nagyon szerettem pecázni a nyaralónkon. Voltak ott idősebb horgászok is, akik fogtak több kiló keszeget, én is fogtam egy párat, és aztán nekem adták, hogy nekem itt van a nagymamám a közelben, akkor vigyem haza, és majd megsütjük. És nem tudtunk már annyi hallal mit csinálni, amennyit én mindig hazavittem, és volt egy halárus a közelben. És oda batyogtam, hogy hát nekem lenne egy pár kiló halam, érdekli-e. Mondta, hogy persze, hát hozzam, hát miért ne? És akkor így pár ezer forintért eladtam a fogott, meg a kapott halakat. Uh-huh. Vagy iskolába vittem be olyan dolgokat, amit kaptam a szüleimtől, mondjuk egy túrórudit, anyukámnak volt akkoriban egy büféje, és hozott onnan túrórudit, vagy más ilyen csemegéket, és én azt bevittem, hogy elfogyasszom az iskolába, de ehelyett inkább eladtam. Uh-huh. És akkor abból némi bevételem származott.
Aha. És ez mit szólt a család, hogy te, Zolika, ilyen ügyesen kereskedik?
Nem volt ez annyira extrém, uh-huh. hogy kiverje a biztosítékot. Nyilván, ha megtudták, hogy az ételt, amit nekem szántak, azt eladtam, akkor nyilván megkaptam a fejmosást, de egyébként ez szerintem egy ilyen kis aranyos kölyökkori dolog volt.
Mondtad ezt az iskolai büfét, de hogy avval kapcsolatban, hogy azt is lehetett volna jobban csinálni, vagy abban mi volt a baj?
Hát anyukám talán 8-10 éven át egy iskolai, középiskolai büfét üzemeltetett, és gyerekként én ebbe nőttem föl, hogy vállalkozás van, hogy nyaranta ott nincs munka, illetve dehogy nincs előkészíteni a következő szezonra a büfét, kitakarítani, rendet rakni, új dolgokat, innovációt belevinni, és aztán ősszel meg be elkezdődött a verkli, és nagyon sokat dolgozott anyukám, apukám is besegített, és ebből viszont egy jó kereset ki tudott jönni. Viszont anyukám nem annyira vállalkozói alkat, ő ezt nem sokáig csinálta, abba hagyta, aztán inkább alkalmazottként dolgozott a továbbiakban, de én már valószínűleg kaptam egy beoltást, hogy milyen a vállalkozói lét, és akkor is voltak ötleteim, de hát tizenpár évesen az ember azért, sőt, akkoriban még nehezen tud beleszólni a családi dolgokba. Én inkább ezeket magamban elraktároztam, hogy mit és hogy lehetne nagyobbá tenni, vagy szervezettebbé, vagy több embernek munkát adni, esetleg hálózatot építeni belőle, hogy ne csak egy büfé legyen, hiszen hatékonyabb, hogyha már több büfét üzemeltet az ember, és így tovább.
Ez azért nem mindenkinek jut eszébe, nem minden gyereknek jut eszébe, hanem csak az jut eszébe, hogy milyen zsömle van, vagy milyen, nem tudom, milyen innivaló van. Tehát ez nyilvánvalóan valamilyen módon elrendeltette dolog, hogy neked már akkor ezen kattogott az agyat, hogy lehetne ezt jobban csinálni, nem?
Az összefüggéseket jól összeraktam, az ilyen jellegű vállalkozói összefüggéseket, az iskolában különösebben nem teljesítettem jól, sokkal jobban érdekelt a valódi élet és az abban megvalósítható álmoknak a megvalósítása.
Uh-huh. Mikor fogalmazódott meg benned, hogy neked vállalkozónak kéne lenned?
Első körben még szintén iskoláskoromban elkezdtem fotózni, sőt, az még általános iskoláskoromban egy fotószakkörre jártam, illetve apukámnak hobbija volt a fotózás, és elkezdtem egy ilyen szakkörbe járni, megtanultam a fotózást, és nagyon szerettem, és 16 évesen, amikor meg elkezdtem felnőni és zenei rendezvényekre járni, akkor egy barátommal kitaláltuk, hogy elmennénk egy külföldi zenei rendezvényre Németországba, és kitaláltuk, hogy akkor beregisztrálunk, mint magyar fotósok vagy újságírók. Ez egy teljesen ilyen részben légből kapott dolog volt, részben meg viszont én komolyan vettem, és ténylegesen fotóztam a helyszínen, és azt aztán megpróbáltam magyar lapoknak eladni. És sikerült is, így egy ötlettől vezérelve, de fotósá váltam, és ezt utána egyre gyakrabban űztem, egyre magasabb színvonalat tudtam elérni, fejlesztettem magam, meg a gépparkomat, egyre jobb technikát vásároltam, és aztán megláttam azt, hogy igazából akkor lehet eladni egy ilyen tartalmat, ez egy tartalomgyártás volt, akkor lehet jól eladni, hogyha íróként is szerzek hozzá tartalmat, tehát megírom a tartalmat is, hiszen akkor elmegyek valahova a külföldre, a saját hobbim és érdeklődésem alapján, és utána ezt egy magyar főszerkesztőnek, illetve egy lapnak, a főszerkesztőjének kiajánlottam, hogy van egy ilyen képanyagom, meg anyagom, tartalmam, megveszi-e, átveszi-e, akar-e beszámolni róla, és mindig az volt a válasz, hogy ha van hozzá szöveg is, akkor nagyon szívesen. És akkor így elindult egy ilyen újságírói, riporteri karrier. Ugyanakkor már itt egyből láttam, hogy én ezt tovább akarom vinni, csináltam egy fotóstúdiót. Amikor megcsináltam a fotóstúdiót, akkor kiszolgáltam az ügyfeleket, és én mindig értékteremtésben gondolkodom, értékteremtésben hiszek, hogy tudok többet adni az ügyfélnek. És amikor mondjuk egy fotósként, vagy fotóstúdióként kiszolgáltunk egy ügyfelet, egy partnert, akkor rájöttem, hogy neki igénye van arra, hogy ki is retusáljuk a képeket, illetve hát akkor már csináljunk grafikát is hozzá, szerkesszük meg ezt, meg azt. És akkor így pár év alatt a fotóstúdiót reklámügynökségé fejlesztettem, így egy teljes körű reklámügynökségem lett, és egyébként magamat ekkor marketingesként próbáltam képezni. Folyamatosan hittem abba, hogy abba a szakmában, amiben vagyok, abba a legjobb szeretnék lenni, legalábbis, ha nem is a legjobb, de a csúcson szeretnék lenni. Akkor tudom a legtöbb pénzt elkérni a munkámért, akkor vesznek a legkomolyabban, illetve akkor tudok sikereket elérni. Úgyhogy egy ilyen nagyfokú versenyszellem is van amellett, hogy egyébként szeretek vállalkozni.
De akkor még ugye elsősorban fotós voltál, meg újságíró voltál, meg marketinges voltál. Tehát valamilyen fajta szakember voltál, aki vállalkozási formában csinálta, nem alkalmazottként csinálta. Előbb-utóbb azonban vállalkozóvá kell válni, a vállalkozó szakma alapjait is, meg tudását is meg kell szerezni. Ez hogy kezdett bejönni a képbe, hogy mikor jöttél rá, hogy azért ez egy másik dolog, mint fotózni?
Ez egy hosszú átmenet volt, és folyamatosan alakult úgy az életem, illetve a gondolkodásom, hogy mindig egyen magasabb szintű területen szerettem volna fejleszteni magam. Először, amikor csináltam ezt a fotózást, úgy lett cégem, hogy fotóztam, ezt a képanyagokat átvette egy főszerkesztő, aztán én mentem be, amikor megjelent a nyomtatott magazin, hogy kifizessék a béremet. És mondta a főszerkesztő, hogy oké, adjam a számlát. Hát mondtam, hogy milyen számlát? Nincs számlám, nincs cégem. Eddig mindenki csak úgy kifizetett engem. És akkor mondta a főszerkesztő, hogy hát álljunk meg, ez nem így megy, hanem ő úgy tud engem kifizetni, ez egy komolyabb lap volt, úgy tud engem kifizetni, hogyha adok számlát. És akkor mondta, hogy kérdezzem meg ismerőseimet, hogy tudnak-e adni nekem számlát. De aztán arra jutottam saját magamba egy pár óra gondolkodás után, hogy de hogy kérdezem meg ismerősöket, hát akkor csinálok egy céget, hiszen ez az útja, most ezt mind megtudtam, így kell vállalkozni, hogy kell egy céget csinálni, és akkor tudok számlát adni. Úgyhogy egy-két napon belül lett egy cégem, illetve elindítottam a cég alapítási folyamatot, akkor ez még egy BT volt, és pár hét múlva tudtam vinni a számlámat, és onnantól kezdve minden cégnél már csak számlásan dolgoztam. Tehát, hogy az a korábbi ilyen diákmunkaként, vagy nem annyira hivatosan elvégzett munkát, átállítottam egy céges formába, és aztán elkezdtem építeni ezt a reklámügynökséget, illetve először a fotostúdiót, abból reklámügynökséget, és menet közben ugye fejlesztettem magam marketingesként, nagyon imádtam, ahogy a fotózást is imádtam, a marketinges szakmát is imádtam, az, hogy létre tudunk hozni olyan dolgokat, olyan dolgoknak a kommunikációját, ami előtte nem létezett, el tudunk olyan dolgokat adni, amit, hogyha nem tesszük hozzá ezt a kommunikációs gondolkodást, akkor nem eladhatatlan lenne. És aztán egy idő után, amikor elértem már valamit ebben a szakmában, akkor rájöttem, és voltak alkalmazottaim, tehát közben folyamatosan vettem föl kollégákat, és építettem a csapatot. Ilyen 20 pár évesen egy 16 fős csapatom volt, és azután körülbelül a 2008-as válság körül, amikor ért egy pár olyan pofon, amire nem számítottam, utána lépett át a gondolkodásom arra, hogy lehet, hogy nem is szakemberként kell magamat képezni, illetve én nem szakemberként tekintek már akkor magamra, hanem én egy céget vezetek, és én cégvezető akarok lenni. Ez volt régóta a vágyam, hogy egy cégvezető legyek, üzletember, és akkor rájöttem, hogy magamat vállalkozóként, illetve ügyvezetőként kell képeznem, és akkor elkezdtem járni mindenféle tréningre. A HR-t elsajátítottam, elég magas szinten, akkor tárgyalástechnika, cégépítés, vállalkozói ismeretek, gazdálkodás, alapvetően közgazdaságtanra jártam, tehát hogy alapvetően volt ehhez fogalmam, de ezeket a gyakorlati vállalkozói ismereteket én szerintem csak a gyakorlatban lehet megszerezni, vagy esetleg mostanában nagyon divatos az, hogy mentorokkal dolgoznak a fiatalabb emberek, akikben van ambíció, a mentoroktól is nagyon sok mindent meg lehet tanulni, hiszen lerövidíti azt az utat, amit a saját tanulás útján megtennénk.
Mik voltak azok a tipikus hibák, amikbe gondolom te is beleestél, amikor elkezdtél vállalkozóvá válni, de még nem voltál ennyire tudatos?
Maga a célkitűzés nem biztos, hogy jó volt. Nagyon sokat tanultam azóta, hogy az emberekkel hogy érdemes bánni, kommunikálni, kapcsolódni. Akkoriban valószínűleg a világ legrosszabb főnöke lehettem. Tehát, hogy olyan irreális elvárásaim voltak a kollégákkal szembe, ami józanparaszti észre teljesen lehetetlen. De azt gondoltam, magamból indultam ki, hogy amilyen teljesítő képességem nekem van, amilyen...
Tehát ha 14 órát dolgozol, akkor más is.
Igen. Állóképesség, igen, ezt a szót keresem. Tehát amilyen állóképességem nekem van a munkavilágában, ugyanazt vártam el a többiektől, és nem értettem, hogy ez miért nem működik, vagy miért nem tudják azt teljesíteni. Vagy ha én átlátok valamit, akkor ők azt miért nem látják át. Tehát teljesen rossz volt a kiindulási alapom, és a saját gondolkodásomból indultam ki, és ezt meg kellett tanulni egy... 5-10-15 éves, akár 20 éves életút alatt, hogy ez teljesen másképp működik, és sohasem várhatom el azt, amit egy tulajdonos, egy ügyvezető nyújt a cége számára. Hiszen ő a sajátját építi, sajátját csinálja, saját céljait valósítja meg. Ehhez lehet találni nagyon jól kapcsolódó embereket, kollégákat, akik tudnak kapcsolódni, és szívüket, lelküket odaadják, de mégsem várható ugyanaz a teljesítmény, amit maga az alapító bele tud tenni egy ilyen cégbe.
Hogyha közgazdaságtan tanultál, akkor gondolom azért, mondjuk avval, hogy milyen egy üzleti terv, vagy hogy kell mondjuk hitelt fölvenni, ha van rá szükség. Tehát akkor gondolom az alapvetően gazdálkodási dolgokkal nem volt baj, vagy mégis?
Azt gondolom, hogy az iskolában teljesen más tanítanak, illetve más szinten próbáljuk ott elsajátítani a tanulmányainkat. A gyakorlat, amikor élesben megy, és saját magunkon tanuljuk meg mindezt, az egészen más, mint a tanult tudás. Én azt gondolom, hogy 20 éves korom óta vagyok vállalkozó. Alapvetően az első évek azok teljesen komolytalannak tekinthetők így cégépítés tekintetében. Inkább a hobbimat csináltam, amivel nagyon jól kerestem. És
ez még a fotózás újságírás
a reklámügynökség eleje. Úgy építettem csapatot, hogy nem volt bevétele a cégnek még ilyen irányból, és a saját fizetésem, én fotósként több millió forintot meg tudtam akkoriban keresni, és azt a pénzt fordítottam vissza a cégbe, abból fizettem a kollégák bérét. Penge élen táncoltunk, hiszen még nem volt annyi bevételünk a marketing fronton, vagy grafikai fronton, mint amennyi kiadásom a kollégákkal, de én nagyon jól akartam csinálni, illetve nagyon nagy becsületességet tanultam a szüleimtől, és mindenkit 100%-ra bejelentve alkalmaztam, és nem értettem, hogy a többi cég az hogy működik, hát nem így működött a legtöbb cég, pláne akkoriban. Én mindenkit becsületesen kifizettem, senki sem alvállalkozó volt, hanem bejelentett béren dolgoztak, és így nem is jött ki a matek. És ennek eredménye jött egy pofon, pánikbeteg lettem. 20 pár évesen egy elég erőteljes pánikbetegségben szenvedtem. Rosszul léteim voltak, kórházba kerültem, és 8 éven át ebbe benne voltam. 8 év után tudtam ebből a gödörből kimászni, nagyon a tudatossággal, és azon, hogy tudtam változtatni a működésemen.
Ez a pánikbetegséget az okozta, hogy hogy a cég el is jutott a mondjuk a csőd szélére, vagy egyszerűen csak azt érezted, hogy nem tudod kezelni ezt a helyzetet, hogy kimozdulj ebből a padhelyzetből, hogy egy másik vállalkozásból tartod el ezt?
Szerintem ez a második volt, illetve az a rengeteg stressz, ami azzal jár, hogyha valaki egy céget épít, pláne amikor még nincs a képessége meg hozzá, hogy ezt megfelelő szinten, megfelelő szakértelemmel vigye. Én szerettem volna a lehető legjobban csinálni, mindent beleadtam, nagyon sokat dolgoztam egyszer a cégben, foglalkoztam az ügyfelekkel, meg ugyanakkor még fotósként kerestem meg azt a pénzt, amiből építettem a céget. És ez mondjuk 10 óra feletti munkavégzést jelent, és nem csak 5 nap, hanem 7 nap. Külföldön voltam, leszállt a repülőm már, egyből a helyszínre mentem, ahol szintén fotóztam itthon, úgyhogy ez egy nagyon feszített tempó volt, illetve nem volt megteremtve a cégnek a finanszírozása, illetve a működése, az üzleti modell nem volt jó. Ahhoz kellett több év, míg annyi ügyfelet szereztem marketing reklámügynökségként, ami eltartotta a céget. Csak én gyorsabban futottam előre, mint hogy a lehetőségeim ezt engedték, és a szervezetem azt mondta, hogy itt állj, így ne csináld tovább. És akkor még hónapokig, amikor benne voltam ebbe az állapotba, pszichiátriára kellett mennem, kaptam gyógyszereket is, és benne voltam ebbe az állapotba, pontosan tudtam, hogy ez nem jó irányba vezet, tehát ezen változtatni kell, de a cégemet nem akartam föladni, tehát hogy annál sokkal nagyobb versenyszellem volt bennem, hogy de már pedig én elkezdtem, akkor ezt megcsinálom, és meg lehet ezt csinálni, csak többet kell dolgozni, vagy másképp. És de akkor felismertem, hogy talán inkább másképp kell ezt csinálni.
De azon nem is gondolkodtál, hogy akkor maradsz a fotózásnál, hiszen az termel, az működik, és akkor hagyjuk ezt a marketing céget? Ezt a reklám céget?
Nem, annak ellenére, hogy egyszerűen imádtam ezt a szakmát, vagy amivel járt, az, hogy saját magam elképzelése szerint külföldre járhattam, azt csináltam, amit akartam, szabadúszó voltam, úgymondván, nem voltak főnökeim, és tudtam, hogy pénzét tudom tenni azt a tartalmat, amit én generálok. És ugyanakkor tudtam, hogy én üzletember szeretnék lenni, én fel szeretnék építeni vállalatot, vagy vállalkozásokat, úgyhogy egy percig sem volt kétség a felől, hogy én cégépítésben látom a jövőmet.
Tehát azt tervezted, hogyha ez fölépül, akkor a fotózást azt el is engeded?
Igen, ez el is indult ez a folyamat, hiszen felismertem azt, hogy egyszer tárgyalok az ügyfeleimmel, nagy multicégeknek dolgoztam. Most csak kettőt említek, Coca-Cola és Pepsi, mind a kettőnek dolgoztam, és nem lehet, vagy elképzelhetetlen az, hogy egyik percben én ugrálok a fotósgépemmel a rendezvényükön, és a másik percben meg én tárgyalok ugyanazokkal az emberekkel, mint reklámügynökségi vezető vagy tulajdonos. Úgyhogy ez egy tudatos döntés volt, annak ellenére, hogy szerettem azt a pályát, de én más szerettem volna, úgyhogy azt le kellett vágnom, föl kellett vennem stúdióvezetőt, fotós kollégákat, volt vagy egy 6-10 fotós kollega, akikkel dolgoztunk, és aztán végül ők végezték el a fotós részét, és én meg az üzleti vonalat vittem, jobban kedveltem. És az egész életemben azóta is azt tapasztalom, hogy bizonyos időközönként én szeretek megújulni, és teljesen más dologba belekezdeni. És most más érdekel, másképp látom, és újabb kihívásokat keresek, azt újra szeretem megtanulni, és azzal bővül a tudástáram, nyilván annál tapasztaltabb és bölcsebb tudok lenni.
Ezt a pánikbetegségről még egy kicsit beszélünk, sok gondolom, ha nem is feltétlen betegség szintig, de azért nagyon sok vállalkozónál van, főleg fiataloknál, kezdőknél, hogy ilyen álmatlan éjszakák, kétségbeesés, úristen, mi lesz, stb. Tehát ezt hogy lehet kezelni, főleg úgy, hogy a vállalkozásnak ha lehet, ne lássak árát. Mert nyilván, ha az alkalmazottaid azt látják, hogy tök jó fej az Oli, de hát pánikban van, lehet, hogy innen el kéne menni. Szóval ez egy mindenféle szempontból, üzletileg is, emberileg is, egészségileg is egy nagyon nehéz szituáció. Hogy tudtad ezt kezelni?
Jó, amire rákérdezel, hogy egy vezetőnek mindig stabilnak és hithűnek kell lennie, hiszen akkor fogják követni a kollégái, hogyha erős vízió van, és megvan az erő egy vezetőben. Ez nehéz ilyen helyzetben, de ezt le kell küzdeni, és tudni kell, hogy az a magánélet, az a te saját életed, meg van a cég, amiben egyébként én tudtam hinni, és szerettem volna keményen tovább tolni. Jellemzően ezek a helyzetek nem munka közben jöttek elő, hanem a szabadidőben, éjszakánként, szívdobogásként, fáradással, rosszul léttel, azt hittem, hogy szívrohamot kapok, nekem jellemzően ez volt a fő tünetem, és évekig tellett, amíg aztán tudatosan át tudtam alakítani saját magam, és felismertem, hogy ez csak az agyunk csinálja, ez egy pszichoszomatikus tünet, semmi bajom nem lesz, nem fogok meghalni, és ezzel vissza tudtam folytani ezt a pánik reakciót, úgyhogy ezzel tudtam én kijönni belőle, és az évek során egyre jobban tudtam ezt kezelni, míg nem aztán teherbe esett a feleségem, és azt mondtam, hogy én nem leszek gyógyszerfüggő apuka, én most itt teszem le a gyógyszert. Egyébként a telek voltak nekem nehezek, csak télen szedtem szerotonin gátló vagy pótló gyógyszert, ami segít, hogy az agyba rendezze ezt a szerotonin hiányt, és onnantól kezdve, hogy ezt így kimondtam, hogy én többet nem fogok gyógyszert szedni, soha többet nem jött vissza ez a helyzet, ez már 10 éve volt.
Ezen segített az is, hogy a vállalkozás közben működött, mert azért az nyilván segít a pánikon.
Persze, a vállalkozásban közben nagyon sok minden történt, illetve több vállalkozást is elindítottam időközben, volt, amit már nem bírtam menedzselni, ezért átadtam barátomnak, felfuttattam, és utána átadtam egy barátomnak, aztán ő csődbe vitte, tehát hogy igazából sok mindent megtapasztaltam, nagyon sok élményért, amit most be tudok építeni a munkámban, és nyilván sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkezem, mint azok, akik mondjuk 30 évesen kezdtek el vállalkozni. Viszont nekik van egyfajta munkatapasztalatuk, én sose dolgoztam a klasszikus alkalmazotti munkaviszonyban.
Ez egy klasszikus és azt hiszem tipikus élethelyzet, a barátság és a vállalkozás. Arról nem is beszélve, hogyha mondjuk az ember a házastársával együtt vállalkozik. Ha jól tudom, akkor nem csak a céget vitte ez a barátot csődbe, hanem a barátság is csődbe ment, ugye? Tehát ezt hogy kell kezelni jól? Vagy egyáltalán szabad ebbe belevágni barátokkal?
Jó kérdés. Nyilván az ember az adottságaiból indul ki, és hogyha mondjuk egy barátjával áll össze, ötletelnek, kitalálnak egy bizniszt, és megvalósítják, akkor ezt ketten indítják el. És lehet, hogy egy év múlva, két év múlva a másik partner nem ugyanolyan munkabírással, nem ugyanolyan gondolkodással tudja ezt csinálni, vagy megváltozik az élethelyzete a családi okokból, és teljesen más lesz a dinamika. Ilyenkor egy barátság, egy vállalkozás tönkre tud menni, tehát érdemes ezekre a helyzetekre előre készülni. Nálam ez picit más irányból indult. Felépítettem egy sikeres céget a reklámügynökség mellett, egy egyedi palackozású italokat kezdtünk el gyártani reklám céllal. Egy ilyet én egy partneremnek találtam ki, hogy reklámot teszünk egy ásványvíz oldalára, és akkor nem egy szórólapot osztogatunk, hanem egy értéket adunk az érdeklődőknek, és erre építettem egy külön céget, volt rengeteg ügyfelünk is, itt a Porsche Hungáriától, OTP Bank, Erste Bank, és még tudnék nagy ügyfeleket mondani. Ezeknek sikerült eladni ezt a terméket, és aztán ezt a céget már nem bírtam menedzselni a reklámügynökségem mellett, és egy barátomnak felajánlottam, hogy akkor ő vigye, őt is érdekelte, meg besegített, és nagyon jónak tűnt az ötlet, hogy majd ő ezt viszi, ő lesz az ügyvezető, egy kis tulajdonrészt átvett a cégből, vagy kapott belőle, annak érdekében, hogy érdekelt legyen a sikerben, de vélhetően vagy a képességei, vagy a piac megváltozása miatt nem tudott eredményt elérni, szép lassan kivérződött teljesen a cég, és aztán még elszámolási problémáink is voltak egymással, így nem maradt más lehetőség, mint hogy a barátságunk is ráment. Ez egy nagyon szomorú eset volt, ez is tanulópénz, illetve hogy vannak helyzetek, amit meg kell lépni bizonyos helyzetben, nem lehet mit tenni. Nagyon sokat olvastam már 20 éves korom óta vállalkozói mintákról, itt egy Virgin Story, vagy egy Jeff Bezos, és nagyon sok olyan ötletet, mintát láttam ebben, amit be tudtam építeni a saját életembe is. Például a Jeff Bezos, nem, a Virgin Story-ba is volt olyan történet, pont így a barátságról és az üzletnek a továbbviteléről, amit nagyon jól tudtam alkalmazni a saját példámra, és egyébként nagyjából hasonló sztori kerekedett bele, mint ott a minta esetében.
Vágnál még bele baráttal vállalkozásba, vagy inkább nem?
Azóta is volt több vállalkozásom, akár a femcafé.hu, vagy akár a pelenka.hu, ahol barátok is jelen voltak a vállalkozásban. A az előző cégemet, a femcafé.hu-ból úgy szálltam ki, hogy ott volt egy üzlettársam az eleje óta. Szerencsére nagyon jól együtt tudtunk működni. Az elején úgy, ahogy lefektettük a szabályokat, illetve alakult, és annak megfelelően mindketten nagyon felnőtt módjára tudtuk ezt kezelni. A társam, barátom hagyott engem érvényesülni, látta, hogy amit én csinálok, az jó az az irány, és nulla beleszólással meg volt a bizalom közöttünk, engedte, hogy én építsem a céget, ő nem szólt bele, és közösen finanszíroztuk az elején, és a végén közösen tudtunk kiszállni belőle, úgyhogy egy nagyon szép történet volt. Uh-huh. A jelenlegi cégem, a pelenka.hu, beauty.hu-nál, itt is voltak üzlettársaim, akivel elindítottam együtt, tehát hogy én alapítottam a céget, az én vízióm volt, de az elején azért, hogy a kockázatokat csökkentsem, így üzlettársakat is bevontam. Ez is egy tudatos döntés volt, hiszen hogyha bármi baj van, hogyha nem sikerül olyan gyorsan építkeznem, ahogy terveztem, akkor mind emberileg ott vannak háttérben, mind anyagi finanszírozásba tudnak segíteni, és nem egyedül kell vállalnom ezt a szerepet, vagy nem kell külső finanszírozást bevonnunk ez esetben. Úgyhogy egy ilyen biztonsági okokból két szintén nagyon megbízható baráttal, illetve akivel már régóta barátok vagyunk, és ismerjük egymásnak a működését, őket bevontam, és nagyon szépen szintén hasonló koncepcióban, mint a korábbi cégemben, ők hagytak engem érvényesülni, és én építettem a céget, ők meg a háttérben ott voltak. Viszont szerencsére olyan nagy sikereket értünk el már a pelenka.hu-val, hogy időközben én kivásároltam őket, és ezt is meg tudtuk teljesen emberileg beszélni. Nyilván az érdekeink akár ellentétesek ilyen helyzetben. Több év volt, mire eljutottunk ahhoz, hogy meg tudjunk állapodni, de el tudtunk jutni, tudtunk kölcsönösen egymásnak olyan megoldást kínálni, ajánlani, ami kölcsönösen elfogadható volt, és így a barátság ugyanúgy megmarad.
Az a régi céged megvan még, ez a marketing, reklámmarketing cég?
Nem, azt 2010 valamennyibe, az egy több mint 10 éves cég volt, viszont ahogy jött a 2008-as akkori gazdasági válság, a legtöbb ügyfelünket elveszítettük, illetve mindenki behúzta a féket, és a marketingre költött pénzeket fogta meg mindenki, és a legtöbb ügyfelet elveszítettük. Ott volt egy célom, hogy egy jó nevű ügynökséget építettem, és voltak korábbi ügyfelek, illetve voltak munkatársak, ezt próbáltam eladni akkor egy jobban menő, nagyobb reklámügynökségeknek, viszont az volt egy negatív tapasztalás volt, hogy alapvetően nem nagyon van érték a cégemben, hiszen én voltam az érték, a kollégák voltak az érték, illetve az ügyfelek, viszont az ügyfelek időközben elvándoroltak, én ki akarok szállni, innentől kezdve maga a cég az nem képvisel olyan értéket, ami miatt bárki megvenni azt. Úgyhogy egy nagyon érdekes tanulság volt, és sokat tanultam arról, hogy mi lehet érték egy befektetőnek, egy kockázati tőkésnek, vagy egy szakmai befektető számára.
Adtál már el azért céget, mert kifutotta magát, és akkor lett az érték, hogy érdemes volt megválni tőle?
Igen, a média cég, amit építettem, a femcafé.hu, én elvittem addig, 7 évig építettem, 7 évig dolgoztam rajta a csapatunkkal, és eljutottunk odáig, hogy én már nem tudok sokkal többet hozzátenni, az én lehetőségeim már nem engednek nagyobb sikereket, kimaxoltuk a lehetőségeket, minden évben növekedtünk, minden évben egyre több hirdetési bevételünk volt, egyre nagyobb csapattal dolgoztunk, elértünk 1 millió látogatót, ami nagyon nagy szám, és a legnagyobb független női portál lettünk, és akkor tudtam, amikor ez a helyzet előállt, tudtam, hogy innentől kezdve egy nagyon fontos befektetési célpont vagyunk a nagyobb kiadók számára, és onnantól már csak időkérdése volt, hogy mikor várható egy exit.
Nem számít ilyenkor az érzelmi része? Nyilvánvalóan kötöttél hozzá.
Mindig imádom, amit éppen csinálok, tehát ez egy nagyon fontos része, hogy akkor vagyok képes nagy teljesítményre, hogyha tudok azonosulni azzal a termékkel vagy szolgáltatással, amivel foglalkozom. Viszont a tulajdonos társammal kimondottan arra célra építettük azt a céget, hogy később egy exit legyen belőle, hiszen felismertük azt, hogy a médiapiac úgy működik, hogy jellemzően akkoriban 10-20 évvel ezelőtt úgy működött, hogy a nagy holdingok, akkor még általában nemzetközi cégek kezében voltak, de ezek mindig felvásárolták a kisebb feltörekvő cégeket, úgy tudtak bővülni. És az volt a célunk az alapításkor, hogy egy ilyen feltörekvő céget hozzunk létre, amit aztán felvásárol majd egy nagy holding társaság, úgyhogy emiatt az alapításkor is ez már benne volt a gondolkodásunkba, illetve én tudtam úgy építkezni, hogy nem ebbe szeretnék nyugdíjba menni, nem az a célom, hogy örökké ezt építsem, és majd a családomnak átadjam, hanem konkrétan az volt a cél, hogy X időn belül, akkor még ezt úgy gondoltuk, hogy 3-4 éven belül el lehet érni, 3-4 éven belül majd egy exitet csináljunk.
Tehát magyarán szóval tudatos voltál abban, hogy persze fontos, de mindig volt egy pici távolságtartás, hogy egyszer ezt el fogom adni. Tehát magyarán szóval készítetted a lelkedet arra, hogy ez nem lesz örökké a tiéd.
Igen, lelkileg ez egy tudatos felkészülés volt erre.
Na most ugyanakkor meg ott van a másik fel a dolognak, hogy az ember belevág egy vállalkozásba pelenka.hu. Tehát nyilvánvalóan egy férfi embernek nem az a fő vágya, hogy egyszer majd pelenkákkal szeretnék foglalkozni. Tehát ez abszolút vállalkozói attitűd. Miben van vállalkozói lehetőség? Gondolom ez a döntés is így született meg. Találtál valamit, függetlenül attól, hogy az most pelenka vagy nem, valami pasis dolog, amiben vállalkozási potenciál van. Ez hogy működik? Egy pont után már egy vállalkozó mentalitású ember abszolút függetleníteni tudja magát attól, hogy mi a termék, és mi a piac?
Részben igen, részben nem. Nálam ez úgy működött, hogy amikor eladtam az előző cégemet 2017-ben, akkor éreztem még a tett vágyat, hogy én nem akarok nyugdíjba menni, nem akarok tőkés lenni, vagy befektetősekből élni, hanem én szeretnék még alkotni és létrehozni. És három területet néztem ki magamnak, ami érdekes lehet, ami vonzott, részben a kriptovaluták világa, részben az ingatlan befektetések világa, és részben az elkereskedelem. Uh-huh. És elkezdtem mindegyikbe képezni magam, nagyon tudatosan elindultam, konferenciákra jártam, tréningekre iratkoztam be, megismertem egy-két szakmabelit, és mind az ingatlan, mind a kriptovaluta kevésbé fogott meg. Az egy teljesen más gondolkodásmódot igényel. Én nagyon szeretem az aktív cselekvést, és szeretem, hogyha a tetteimnek azonnal vagy rövid időn belül eredményei származnak, látványos visszacsatolásokat kapok. És az elkereskedelem az egy ilyen terület, hogyha valamit csinálunk, értettem a marketinghez, a reklámokhoz, és hogyha csinálok egy kampányt, akkor azonnal van visszacsatolás, hogy az jól sikerül, vagy nem. Ha nem jól sikerül, lehet rajta csavargatni, hogy milyen beállításokat szeretnél megvalósítani, és akkor vagy jön az eredmény, vagy nem tudsz tovább menni, és azonnal van visszacsatolás. Ez az online marketingre jellemző, nyilván nem a hagyományos óriás plakát és társaira. És részben emiatt, részben meg ezen a területen is korábban is már volt érdeklődésem, csak a média cég mellett nem volt kapacitás, hogy még azon belül, lehetett volna azon belül egy webshopot is létrehozni, de nem volt kapacitás. Én mindig nagyon fókuszálok a core businessre. Amihez értünk, amiben jók vagyunk, arra fókuszáljunk, és ne akarjunk mindenféle mellékvágányt még mellé tenni, mert elviszi a fókuszunkat. És ezért sose indítottam el. Viszont itt 2017-ben ebbe szerettem a legjobban bele, hogy elkezdtem ezzel foglalkozni, és kerestem azt a területet, nem tudtam még, hogy babamama, vagy milyen vonalat szeretnék, ezt tudatosan kerestem, és volt egy ilyen döntési folyamatom, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie annak a célcsoportnak, célterületnek, amivel ha belevágok. És hogyha ezt megtalálom, akkor viszont belevágok. És akkor mondok egy párat csak a teljesség igénye nélkül. Legyen olyan terület, ami korlátlan növekedési potenciállal rendelkezik, tehát ne egy felülről zárt világ legyen, ne egy kis piac legyen, hanem lehetőleg egy nagyon nagy volument tudjunk ezzel csinálni.
Ez magyar léptékben, vagy nemzet?
Alapvetően első körben magyar méretekben gondolkodtam, és persze a növekedésben benne van a külföldi terjeszkedés lehetősége is. Akkor legyen olyan terület, ahol visszatérő látogatókat, visszatérő vásárlókat tudok generálni, hiszen nem egyesével szeretném megfogni a vásárlókat, hanem én jó szolgáltatást szeretnék nyújtani, még hogyha ez kereskedelem is, de én jól szeretném kiszolgálni a vevőinket, és ők maguktól fognak visszatérni. Uh-huh. Tehát ilyen területet kerestem. Ezen kívül legyen női célcsoport, mert marketingben sokkal populárisabb, sokkal jobban kiszolgálható, én sokkal jobban értek a női célcsoporthoz, illetve a legtöbb költés felett a nők diszponálnak. Ez férfiként nagyon nehéz elhinnünk, hogy például egy autóvásárlás fölött is a nők diszponálnak, de jellemzően igen, minden háztartási költés fölött és így tovább. Úgyhogy egy sokkal jobb piacilag, egy sokkal értelmezhetőbb területről van szó. A társam, akik benne voltak itt a cég elején, a cégépítésben, vagy az alapításban, ők férfi dolgot szerettek volna, egy macsó dolgot, hogy hú, ez milyen vagány férfiasabb dolgot, illetve ez még ugye a Femcafénál is ugyanúgy jellemző volt, hogy miért nem egy férfi magazint csinálunk, az sokkal menőbb. És én meg egy nőit csináltam, mert hogy tudtam, hogy a hirdetési bevételeket abból tudjuk megtermelni. Ugyanez a logika volt most is, hogy akkor tudok én óriási bevételeket termelni, hogyha egy olyan célcsoportnak tudok eladni, aki az értek, meg akinél a legtöbb pénz van. És így keresgéltem, és aztán megtaláltam ezt a területet. Fontos volt az is, hogy például ne egy telített piac legyen, ahol már rengeteg konkurens, nagyon szuper szolgáltatás nyújt, hanem ahogy így körbenéztem, így nem volt komolyan vehető versenyző, illetve aki volt, az marketplace modellbe dolgozott. És egyből beleláttam azt, hogy ha ez egy jó domain tudok párosítani, akkor az eladja magát. Az volt a fejemben, hogy ingatlan.com, használtautó.hu, hát akkor pelenka.hu. Ez egy ütős dolog, és ezen a doménen nem volt semmi, de egy vállalkozó birtokolta, és nem akarta eladni nekem. És aztán hónapokon át tárgyaltam rá, hogy de adja el, de adjon valamilyen kedvezményt, és aztán nem, egy nagyon magas áron, amit eredetileg kimondott, azon az áron talán egy fél év után sikerült megvásárolnom. És amikor sikerült ezt a domaint így megvásárolnom, akkor tudtam, hogy sinem vagyunk, ez a mi útunk, és ezt világcsúcsig tudjuk repíteni.
Ezt milyen filozófiával csinálod? Ezt is exitre csinálod?
Röviden mondva igen, hosszabban mondva, hogyha nézünk egy ilyen vállalkozást, akkor van egy életútja, és egy magyar tulajdonos nem tudja, nagyon ritka az az eset, hogy világcsúcsra tudja vinni. És gondolkodhatunk abba, hogy csinálunk egy vállalkozást, és majd megöröklik az unokáink, de ebben én kevésbé hiszek, illetve kevés ilyen példát láttam. Azt látom, foglalkozok vállalkozásfejlesztéssel, segítek más vállalkozóknak, de azt látom, hogy nagyon sokszor a saját kereteik között tudnak csak gondolkodni, és nem tudnak növekedni, illetve eljutnak arra a szintre, ahol már nem tudnak tovább fejlődni. És ez általában a vállalkozások növekedésének a gátja, vagy akár ezért mennek csődbe egy idő után. És én józan paraszti ésszel azt gondolom, hogy akkor tudom mind a vállalkozásom számára a legjobb jövőt megadni, hogyha nem zárom ki annak lehetőségét, hogy akár egy befektetőtársal, akár egy nemzetközi hálózathoz kapcsolódva, összemörzsölődve, vagy akár egy exittel valaki nagyobb lehetőséggel, jobb lehetőségekkel, komolyabb pénzügyi háttérrel és kapcsolatrendszerrel ezt még nagyobbá tudja tenni. Tehát, hogy ezek az utak benne vannak a pakliban.
De pillanatilag ez most nincs napirenden ezek szerint. Hogy
nincs napirenden, mi tesszük a dolgunkat, viszont azt is tudom, hogyha valaki jól teszi a dolgát, és sikeres céget vezet, akkor azért előbb-utóbb mind a konkurenseknek, mind a nemzetközi szereplőknek felkelti az érdeklődését. Úgyhogy álszerénység lenne azt mondani, hogy ez nincs benne a jövőképünkben.
Te ugye egyedül kezdtél, vagy hát ugye ketten elmentetek fotózni, tehát gyakorlatilag egy személyes vállalkozás voltál. Már azonban eljutottál odáig, hogy most már tudod a csapatnak a jelentőségét, és tudod azt, hogy embereket hogy kell kezelni, csapattá formálni, hogy rájöttél, hogy az emberek alapvetően pozitívak, meg jók, tehát nem. Ugyanakkor meg az ego is egy nagyon fontos dolog. Hogy gondolkozol most csapatról, és a csapaton belül egyénekről?
Azt gondolom, hogy nagy változáson estem át. Korábban valószínűleg ego vezérelve azt gondoltam, hogy én tudok mindent, és a többiek miért nem tudják ugyanazt a teljesítményt, ugyanazt a tudást felmutatni, és megváltozott bennem a hozzáállás az emberekhez. Meg kellett tanulnom, megértenem, a fejemben felfogni, hogyha valaki dolgozik egy munkahelyen, ő nem azért dolgozik ott, hogy szomorítsa a főnököt, hanem azért, mert a legjobb a képességeinek megfelelően a legjobbat próbálja adni. Senki sem akar direkt rossz lenni. Uh-huh. Mindenki a saját magához képest a maximumot nyújtja. Azt adja, és ha ezt megértjük, és ennek megfelelően kezeljük a kollégákat, és elismerjük az ő teljesítményüket, a szándékukat arra, hogy a legjobbat próbálják nyújtani, akkor az ő hozzáállásuk is sokkal másabb lesz. És kialakul egy olyan közeg, akiben mindenki szeret dolgozni, mindenki segíti egymást, mindenki el van ismerve ebben, és mindenki a saját ambíciója szerint dolgozik. Én alapvetően csak olyan emberekkel tudok és szeretek dolgozni, akinek van saját ambíciója. Az ambíciót azt nem lehet vezetőként fölkelteni. Tehát, hogyha valakiben nincs alapvetően arra ambíció, hogy teljesítsen egy cégnél, vagy hogy jobbá próbáljon válni, akkor ő sosem lesz jobb, hiába bármilyen motivációs rendszert találunk ki hozzá. Viszont, hogyha ambiciózusak a kollégák a saját életükre nézve szeretnének mindig egy picit jobbá válni, egy picit tanulni, évente fejlődni valamiben, akkor az már egy nagyon jó kiindulási alap, és mindenkit a saját képességei szerint kell kezelni, és annak megfelelően értékelni, dicsérni, és ez nekem is sokszor nagyon nehezen jön. Nem azért, mert belül nem gondolom ezt, de nagyon nehéz kimondani. Ezt sokszor a kollégák a szememre is vették, amikor van egy éves értékelés, hogy nagyon jó, már sokkal többet dicsértem, meg kevésbé rossz modorba kértem számon dolgokat, de azért megmutatják, és én nagyon nyitott vagyok arra, hogy ezt megmutassák nekem, hogy mi lenne a számukra ideális, hogy ők hogy szeretnek dolgozni, és én erre nyitott vagyok, és hogyha én tudom magamon változtatni, és nekik azt adni, amit ők szeretnének, én is megkapom azt, amit én szeretnék.
Magyarán szólva az ember nem csak ad, hanem kap, és maga abszolút is erősödik. Mondhatjuk azt, hogy most már annyira megerősödött a saját személyiséged, emberileg is, és vállalkozóként is, hogy soha többet nem fogsz tudni belecsúszni például egy ilyen pánikbetegségbe, vagy bármibe, ami meg nehezíti az életedet, ami rányomja a bélyegét. Most már elég edzett, vagy elég erős vagy?
Nyilván a kihívások edzik az embert. Tehát rengeteg tapasztalat, rengeteg helyzetismeretet jelent, már másképp tudja az ember kezelni, illetve már nem lepődik meg dolgokon, illetve már nem stresszel olyan dolgokon, ami nyilván 20 évesen még stresszelt. Ez előnybe van így a tapasztalás ilyen szempontból. De ugyanakkor nem mondom azt, hogy nem jöhet olyan helyzet, hiszen az élet mindig különleges dolgokat produkál, viszont én ezekre nem úgy tekintek, mint problémák, hanem kihívásként, illetve megoldandó feladatként tekintek mindenre. És lehet, hogy bizonyos dolgokon, ami más már halálba idegesíti magát, és nem tud kezelni, én nem azt nézem, hogy valaki miért viselkedik úgy, ahogy, hanem megpróbálom megérteni az ő álláspontját, vagy azt a helyzetet, ami egy másik céggel szemben van, és az segít, hogy arra koncentráljak, hogy oké, ezen hogy tudunk túl lenni, és nem vonom be magam bizonyos lelki helyzetekbe. Illetve voltam több hetet Indiában a tavalyi évben, ott tanultam egy nagyon érdekes dolgot, nem jut eszembe pont a kifejezés, lehet, hogy a dharma, de nem vagyok ebben most biztos, ami egy olyan szó, ami az ő vallásukban egy nagyon fontos kifejezés, az a lényege, hogy mindenki a saját dolgát csinálja. És aki veled veszekszik, vagy aki veled pereskedik, vagy aki neked keresztbe tesz, neki az a dolga, ne vedd a szívedre ezt. Neki ez az ő dolga, ez az ő darmája. Az én darmám meg az, hogy én megcsináljam az én dolgom, és megyek előre, és a szándékaim szerint, legjobb szándékaim szerint cselekszem. És egy jó cél érdekében megyek, lehet, hogy ő is ugyanolyan jó cél érdekében megy, amivel én nem tudok egyetérteni, de az ő fejébe az egy ugyanolyan jó cél, ami szemben áll az enyémmel, ezért szemben megyünk egymásnak, és szembe ütközünk, de ez nem személyes ügy. Ez az ő ügye, meg az én ügyem, és mindenki teszi ebben a dolgát.
Látszik, a vállalkozó lét az elég kemény ahhoz, hogy ne csak vállalkozóként edzem meg, hanem emberként is jobbá tegyen, erősebbé tegyen.
Hát remélem, hogy engem jobbá tud tenni, az, hogy ezeket a helyzeket felismerem, viszont nyilván azért látunk sok olyan embert, aki ebben kárát szenvedi, és nem tud megújulni, hanem igazából egy megkeseredett, vagy rossz indulatú emberré válik, de az meg az ő útja, és azt se veszem magamra.
Valahol máshol van a helye. Nem Igen. kell mindenkinek vállalkozónak lenni.
Persze.
Köszönöm, hogy elmondta a történetet.
Köszönöm, hát ez gyorsan elrepült ez az idő. Sok sikert mindenkinek.
Köszönöm szépen. Ez volt a K.O. OK, a Business Flow 8 üzleti közösség portré podcast sorozata. Megtaláltok minket a YouTube-on, az Apple-on és a Spotify-on. Találkozunk legközelebb is. Business Flow 8, ahol élmény üzletelni.